Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, miniszterelnök jelöltje. A beszélgetést kora reggel rögzítettük, jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Több kérdés van, mint perc, de azért igyekszem minden fontos ügyre kitérni.
Jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
Miért ébrednénk más Magyarországra, ha a Fidesz nyeri a választást?
Mert Magyarország ma egy olyan ország, amely alig mer reménykedni a saját jövőjében, nem bízik a saját erejében, elvesztette az önbizalmát. Azt gondolja magáról, hogy nem képes nagy dolgokra. És szerintem vasárnap este ki fog derülni, hogy ez nem így van. Igenis képes nagy dolgokra, és ezért a hétfő reggeli napfény, vagy napfelkelés az már egy reménykedő országra köszönt majdra.
Az a nagy dolog, hogy nagyon meg tudjuk választani a Fideszt, már hogyha így lesz?
Hát most ugyan a Fidesz felül is lehet nézni a világot. Talán nem lenne meglepő, ha én tenném ezt, de nem ezt javaslom. Az ország föl érdemes nézni. Az a kérdés, hogy az ország visszanyerje azt a hitét, hogy képes közösen valami nagy teljesítményre. Ennek az első lépése, hogy választ egy olyan kormányt, megválasztja maga vezetőit, amely aztán ezt a célt tűzi ki maga elé, vagyis hogy az országot alkalmassá tegye közös, ahogy én szoktam fogalmazni, nemzeti ügyek középpontba állítására, majd utána megvalósítására.
De a választás az csak első fordulóban legalábbis két jó helyre húzott X. Ezt nem nehéz megtenni. Mitől lesz más a nap?
Hát először is nem olyan egyszerű ez a 2X. Például van sok választópolgár, sok magyar állampolgár, honfitársunk, akik ezt nem teszik meg. 8 milliónál valamivel több magyar választópolgár él ebben a hazában, és ritkán mennek el többen, mint 6 milliónyian.
Így szokott lenni.
Tehát 2 millió ember számára 2X problémát jelent. Nagy kár. Ők hiányoznak. Akkor lenne az igazi, ha ők is eljönnének. Másfelől a jó választ eltalálni sem könnyű. Ugye a választások eredményének súlyos következményei vannak. Az nem egy szimpátia szavazás. Az nem egy dükkitörés, hanem egy józan megfontolt döntés, amely a jövőnkről szól. Ez sem olyan egyszerű dolog, mint talán a kérdésből kitűnnék. A változáshoz vezető úton a legnehezebb lépés az első lépés. Amikor az ország közössége kinyilvánítja, hogy le akarja zárni azt a korszakot, amiben addig élt, és kinyilvánítja az akaratát, hogy egy másik korszakban szeretne élni. Szerintem erről szólhat majd a vasárnap esti választ.
Látja már a második lépést? Legelőször is a sajátját? Mit fog csinálni hétfő reggel, ha fölébredt?
Lehet, hogy most sikerül kicsit hosszabban aludnom, az azt hiszem jót tenne. Mindenkinek, nekem leginkább. Másfelől hát olyan sok idő, elvesztegetni való idő nincsen. A választás nem ér majd véget jó néhány választókerületben az első fordulóval. Lesz ott egy második fordulós küzdelem is. Tehát az első napi teendőm az lesz, hogy megtervezzem a következő két hetemet. Hova kell elmenni, miért pont oda, hogyan kell oda menni, mit kell ott csinálni. És persze, ha a választási eredmény megfelelő, és úgy tűnik, hogy a második fordulóban sikerre juthatunk, akkor most már több energiát kell fordítani a kormányzati munka előkészítésére.
Komolyan hisz abban, hogy a második forduló még számít. Az összes kutató egy irányba húzó becslése szerint ez a választás eldőlhet az első fordulóban, mert egyéni választókerületekben tarul a Fidesz.
Igen, de a kutatók is csak egy szavazattal rendelkeznek. Nem ők döntik el a választás eredményt, hanem a választópolgárok. És amíg ez nem történt meg, egyfelől nem okos, másfelől pedig nem illendő úgy kezelni a választásokat, mint egy lefutott mérkőzést. Azért minden demokráciában az első lépés, a kezdőrugás, mindennek az origója, a kiinduló pontja, az a választópolgári akarat. Minden olyan szófűzés, mondat, gondolat, amely mint egy már megtörténtnek tekinti a népakarat kinyilvánítását, holott még az emberek nem adták le a voksukat, valójában az emberek lebecsülését jelenti.
Látják már, hogy hol lehetnek a második fordulóra olyan kerületek, ahol csatába kell még menni?
Hogyne, van erről nekem egy térképem és egy elgondolásom.
Milyen az ország, mint volt?
Azt gondolom, hogy kevesebb helyre kell menni a második körben, mint korábban ez szokás volt. Két forduló között, ha emlékszik rá, talán a legutóbbi választásokon mindig a nyakamba kellett venni az országot is egyik végéből a másikba hajtani. Most más lesz a helyzet szerintem.
Hogy látja, hova kell a legtöbbet mennie? Északra, hát délre, keletre, nyugatra?
Ezt is majd a választópolgárok döntik el, de vannak olyan területek, amelyek hagyományosan nehéz területnek minősülnek. Nehezebb sorsú emberek laknak, több a csalódott, nagyobb a baj, magasabb a munkanélküliség, reménytelenség is sokkal nagyobb. Ezekre a helyekre általában jellemző, hogy a második körben még nyitva marad a mandátum sorsa. Ott, ahol az emberek bizakodóbbak, kicsit talán jobb állapotban is vannak, könnyebbek az életkörülményeik, van munka, ott azért könnyebben alakul ki egybehangzó akarat. Minél nagyobb a kétségbeesés, és annál inkább szétfut a vélemény.
Ezeken a területeken a Jobbik vagy az MSZP lesz inkább az ellenfele?
Hát ez egy érdekes kérdés, én is érdeklődve várom a választópolgárok döntését. Hát lehet így, lehet úgy, lehet eső, lehet sár.
Nyilván számol azzal, hogy mihelyt az első forduló eredménye megvan, mindent mindenki, legalábbis aki őre szavazott, öntől fog várni. Mit tud nekik mondani?
Hát először is ez a dolgok természetes rendje. Ha már az embert választópolgárok bizalmát kérte, aztán pedig megkapta, ne lepődjék meg azon, hogy a választópolgárok be akarják váltani a szavazatukat. Vagyis elvárják az embertől azt, amiért egyébként kitüntették a bizalmukkal. Ebben semmi meglepőt nem látok. Ráadásul nem ez lesz az első ilyen élményem, már hogyha ez bekövetkezik. Bízunk azért a választók számunkra kedvező döntésében, de voltam már ilyen helyzetben 1998-ban is. Ráadásul akkor már nem is tudom, vagy 12 éve fiatalabb voltam, mint most. Valószínűleg nehezebben viseltem azt a helyzetet, mint ahogyan talán viselném a jövőben. Nyugodtan várom a választások utáni első reggel.
Mit mond majd a fiataloknak?
Hát ezt fogom mondani elsősorban, hogy ne csak szeressék a hazájukat, hanem hogy bízzanak is benne. Keressék a lehetőséget itthon. Ha mégis úgy döntenek, hogy valamiért elmennek, inas évek, tanulás, anyagi megerősödés, akkor ezt ne tekintsék életük végleges döntésének. Jöjjenek vissza, és hozzák vissza azt a tudást, amit megszereztek. Van nagyon sok munkanélküli fiatal, nekik azt fogom mondani, hogy az első perctől kezdve dolgozunk azon, hogy munkalehetőséghez jussanak, és lesz is számukra munkalehetőség. A szakképzésben résztvevő fiataloknak, tehát akik szakmát akarnak tanulni, nem tervezik, hogy gimnáziumba vagy egyetemre menjenek, számukra pedig egy merőben új, a magyar valósághoz, a magyar gazdasághoz sokkal jobban igazodó szakképzési rendszert fogok vállalni, illetve ígérni, és azt rövid időn belül meg is fogjuk valósítani a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával. Van egy munkacsoportunk, amely az új magyar szakképzési rendszer kialakításán dolgozik.
De bizonyára atyai jó tanácsként elfogadják, és meg fogják kérdezni, hogy meddig várjanak, mikortól lesz ebből valóság. Mit mond neki?
Azt fogom mondani, hogy a dolgok nem úgy vannak, hogy nulláról egyszer csak átugrunk a tízes kockára, hanem úgy, hogy a nulláról elindulunk, az egyes kockát, a kettes kockát szépen végig, és megérkezünk a tízesre. Amit tőlem elvárhatnak az első perctől kezdve, hogy jól láthatóan és érezhetően abba az irányba haladjak, amilyen irányba ők is elmozdítanák, és a voksaikkal reményeik szerint el is mozdították Magyarországot. Tehát nem lesz elvesztegetett pillanat.
Mit fog mondani a vállalkozóknak, és a vállalkozók közül is kinek?
A vállalkozóknál a helyzet meglehetősen egyszerű, ugyanis Magyarországon hiányzik 1 millió munkahely. Ha 1 millió munkahely lenne, és 1 millióval többen dolgoznák, akkor a magyar gazdaságnak persze időnként lennének váltólázas rohamai, mint ahogy a modern világgazdaságra ez jellemző, de nem lennének válsággörbéi. Akkor a magyar gazdaság rendben lenne. Akkor a magyar gazdaság tervezhető és kiszámítható lenne, következésképpen tervezhető és kiszámítható életet is nyújtana azoknak, akik a magyar gazdaságban dolgoznak, abból élnek, legyen szó vállalkozóról, vagy éppen munkavállalóról. Tehát a vállalkozóknak azt érdemes tudniuk, hogy mi minden erőnkkel azon leszünk, hogy 1 millió munkahely jöjjön létre Magyarországon, és ez a vállalkozók nélkül nem megy, hiszen a munkahelyek nagy részét nekik kell létrehozniuk, nekünk, vagyis a mindenkori magyar államnak pedig ehhez kell segítséget nyújtanunk, ennek a föltételeit kell megteremtenünk. Itt is felállítottunk már a vállalkozókkal közösen jó néhány munkacsoportot, többek között munkahelyteremtés céljával is, sőt szeretném őket bevonni majd a kormányprogram elkészítésébe is, ceterum censeo, akkor, hogyha a választók vasárnap este bennünket tisztelnek meg a bizalmunk.
Az 1 millió új munkahely továbbra is 10 éves távlatban van tervezve?
Hát ezt tartom vállalhatónak. Én örülnék, remélem lesz is okom erre, hogyha mindez hamarabb teljesülne, sőt, hogyha az 1 millió munkahely nagyobb része inkább az első 1-2-3 évben jönne létre, de ezt majd meglátjuk a mai világgazdasági helyzetben, amikor a meglehetős gyorsasággal változnak a föltételek, csinyán kell bánni az időpontokkal, meg a százalékokkal. 10 év alatt 1 millió munkahelyet lehet teremteni. Ha lehet, akkor mi meg is fogjuk teremteni.
A magyar állam pénzt is csoportosít át munkahelyteremtésre, vagy tőlünk nem munkaadóktól kéri, hogy ezt vegyük fontosnak, és adjunk pénzt a munkahelyteremtésre.
Pénzt is csoportosít át munkahelyteremtésre. Már tapogatózó tárgyalásokat folytattam az Európai Unióból érkező pénzek átcsoportosítására. Az a tervem, hogy ceterum censeo, hogy minél nagyobb összeget az Európai Uniós támogatásokból a kis és középvállalkozók felé próbálunk csatornázni, mert a magyar valóság azt a képet mutatja, hogy a kis és középvállalkozások tudnak a leggyorsabban és a legtöbb embernek munkát adni.
Milyen nagyságrendű összegre gondol?
Jelentős.
A magyar költségvetéshez képest az uniós...
Minden költségvetéshez képest jelentős. Tehát...
1000 milliárd forintokról, hát eurókról
beszélünk, engedje meg, hogy a helyzet pontos feltárása előtt, az átadás átvétel előtt százalékokról, forintokról, eurókról, konkrétumokról ne nyilatkozzak.
Hétfőn nem lesz az első dolgai között az egyik, hogy bemennek a minisztériumokba és belenéznek azokba a papírokba, amelyekről most azt mondják, hogy ezt nem láthatják, mert ellenzik?
Jó kérdés, látja, ezen még nem is gondolkodtam, mert annyira a választások második fordulója jár egyenlőre az eszemben. Meg nem is emlékszem pontosan, hogy az alkotmányos rendszer lehetővé teszi-e, hogy egy ki nem hirdetett választási eredmény esetén is megindulhasson az átadás átvétel. Azt súgja a jogérzékem, hogy ez nem lehetséges. Sőt, ott még a köztársasági elnöktől is egy döntése van szükség ahhoz, hogy az átadás átvétel egyáltalán megkezdődhessen. Tehát még ha szeretném... sem állnak fönn ennek a föltételei. Egy dolog biztos, mi nem papírokat kutatunk. Az egyszerű volna, az nyomozati kérdés, azt hagyjuk a rendőrségre, meg az ügyészségre, hanem inkább adatokat kell elemezni. Folyamatábrákat kell megértenünk, amelyek rendelkezésre állnak természetesen egy kormányzati rendszeren belül a minisztériumokban, amiből látni kiolvasható, látni lehet, kiolvashatjuk a jövőt. Ugye az, amit tudunk, az az, hogy az első negyed év végére, tehát 3 hónap elteltével a kassa csak nem üres, hiszen az egész évre szánt pénz 75%-a az már kiment.
Így szokott ez lenni?
Én van, amikor így van, van, amikor nem. A költségvetési hiány lefutási görbéje az nem azonos, különböző íveket mutat a különböző ciklusokban. Május végére nagy valószínűséggel el fogjuk érni a 100%-ot, ami érthető magyar nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy nem csak, hogy üres a kassza, hanem a padlást is kisöpörték. Ebből a helyzetből kell majd indulni a következő.
De ön ebben a helyzetben sem engedheti meg magának valószínűleg, hogy azt mondja, hogy amit most nekem mondta, hogy üres a kassza, a padlást is lesöpörték, ezért nem tudunk semmit csinálni, akkor is cselekednie kell. Mit fog
szerintem azt meg kell mondani, sőt meg is kell mutatni, hogy a kassza is üres, meg a padlást is lesöpörték, de ez nem ok sem a kétségbeesésre, sem a tehetetlenkedésre. Tehát én nem egy olyan kormányt látok magam előtt, amely rendszeresen kiáll az emberek elé, és intelligensen elmagyarázza, hogy mit miért nem lehet megcsinálni, hanem azt mondja az embereknek, hogy bár a helyzet nehéz, sokkal nehezebb talán annál is, mint ők valaha gondolták volna, de mégsem adjuk fel a céljainkat, így és így, ilyen és ilyen útvonalon keresztül el fogunk érni a kívánt célpontokhoz.
Üres kasszával mit lehet elkezdeni?
Üres kasszával először is azt lehet tenni, hogy föl kell tölteni. Most egy üres kasszát föltölteni úgy lehet, hogyha többen dolgoznak Magyarországon.
De mire többen elkezdünk dolgozni, abba bele fog telni egy kis idő.
Hát sajnos ilyen problémák vannak, ezt nevezik kormányzásnak. Ezért művészet a mi szakmánk.
Kibírja az ország azt, hogy nekiálljunk többen dolgozni?
Persze,
és addig
persze, hogy ne.
Mennyi idő kell ehhez?
Nézze, én nem spekulálnék ezen olyan sokat. Azt a kérdést kell föltenni, hogy honnan lesz egy országnak pénze. Egy országnak pénze a saját teljesítményéből és munkájából lesz. Ha nincs pénze, akkor nagyobb teljesítményre van szükség, és több embernek kell dolgoznia. Akkor majd lesz közös kasszában is pénz. Ez nem olyan bonyolult. Tehát a fordítva nem megy, hogy először pénzünk van, és utána kezdünk majd dolgozni. Hát én azt hiszem, hogy azt a munkahelyteremtő programot kell megindítanunk minél hamarabb, amit már jó előre kigondoltunk.
Meg fog érteni az országnak az a része is ezt a mondatát, amelyik a kolbászból font kerítést várja öntől? Alappal, alap nélkül?
Én úgy ismerem a saját fajtánkat, a magyar társadalmi és politikai kultúrát, hogy nem szokott arra várni, hogy kolbászból legyen a kerítés. Persze mindannyian szeretnénk, ha így volna, bár hozzáteszem, hogy aztán, ha bekövetkezne, biztos, hogy boldogok lennénk, mert ha a kerítés kolbászból van, akkor a kóborkutyák laknak jól először. Aztán ráadásul kerítés sem marad, és ott állunk védtelenül. De mindegy, az ember persze örülne, ha csak kitátana a száját, aztán belerepülne a sült galam, de a magyar emberek nem szoktak erre jövőt építeni, különösen nem a saját és családjuk jövőjét. Józanabb nép a milyenkennél. Tehát nem ezt várják tőlem. Azt várják tőlem, hogy bizonyos jeleket már az első pillanatban megkapjanak. Hogy azt érezzék, hogy az országvezetői látják az ő helyzetüket. Megértik az ő helyzetüket. Együtt éreznek velük. Közösséget vállalnak velük. És cselekedni akarnak az életükben. Az első ilyen legfontosabb dolog, amihez persze mint mindenhez ez is kell pénz, de mégsem gazdasági kérdés, tehát egyszerűbb annál, az a rend helyreállítása. Az emberek úgy érzik, hogy anarchia veszi őket körül. Rendet kell tenni az országban. Vannak olyan vidékek, ahol az állam megszűnt létezni, a rendőrség nyomokban lehető föl. Ha föl lehető is, nem tud rendet tartani, ezeket a közállapotokat azonnal meg kell változtatni.
Ez az egyik első dolog, a közállapotok, rendet, a közrend, közbiztonság. Nézze,
az emberek bizonytalanságban érzik magukat. Ennek az egyik oka az a közbiztonság elpárolgása, a másik pedig az egzisztenciális biztonság megrendülése. Mind a két dologgal törődni kell.
Közbiztonságért Pintér Sándor felel majd? Láttam a tévében, azt mondta, alkalmas ember.
Hát igen, Magyarországon többen is alkalmasak erre a feladatra, majd ha eljön az idő és kapok rá főhatalmazást, akkor kiválasztom közülük a leginkább megfelelő személyt.
Nem gondolt arra, hogy érdemes volna korábban a választóktól főhatalmazást kérni arra, hogy a csapatát is megnevezze? Az ember szeret csapatban gondolkodni.
Hát ki hogy van ezzel? Én szeretem az egyértelmű felelősséget. Tehát,
az az öné.
Igen, tehát a magyar kormányzati rendszert az alkotmány elég világosan körülírja. Szerintem a magyar emberek észjárása is e felé mutat. Ők tudni akarják, ki az az ember, aki felelős azért, ami az ország kormányzásában történik. Ez az az ember, aki később majd miniszterelnöknek választ meg a magyar parlament. Lehet embereket megnevezni, próbálkozni azzal, hogy a felelősséget, vagy a munkamegosztást a nyilvánosság előtt érthetővé tegyük, de ez a lényeget nem fog változtatni. Az irányt, amely felé az ország halad, vagy amely szerint az ország halad, úgyis a miniszterelnökön kérik számon, és ez így van rendjén.
Martonyi János ehhez képest korábban itt az Inforádióban megnevezte, mint a külügyek irányítóját. Ő miért kivételes?
Rászorultam erre, kénytelen voltam ezt megtenni. Egyébként ellenkezik az ízlésemmel, meg a fölfogásommal is. Nem szeretem azokat az embereket, akik úgy csinálnak, mintha a választók véleménynyilvánítása már csak valami fajta formalitás lenne. Én mélyen hiszek abban, hogy a demokrácia lényege az, hogy az emberek hogyan döntenek, és még a döntés nem született meg, nem lehet úgy viselkedni, mintha már tudnánk annak az eredményét. De Martonyi János esete, illetve a külügyek esete azért delikát, mert január 1-től, 2011. január 1-től Magyarország adja az Európai Unió elnökségét. És itt rengeteg munka van, a felelősség horizontja is túlnyúlik Magyarországon, egy európai horizontú munka, hiszen az uniót kell vezetni, nem Magyarországot az unióban, az a miniszterelnök feladata. És az unióban látni akarták már korábban, hogy ha lesz kormányváltás Magyarországon, akkor mégis kivel kell majd együttműködni, az fölkészült, de nem személyében, stábjában, szakértői hátterében. Tudni akarták, hogy milyen irányokra számíthatnak. És ezért még egyszer mondom, bár ez eltér attól, amit helyesnek gondolok, ebben a rendkívüli helyzetben meg kellett neveznem a leendő külügyminisztert.
De más területen nem látott ilyen rendkívüli helyzetet, ami rákényszerítette volna erre a lépésre?
Nem, mert ez egy külső körülmény volt. Ez sem Magyarország belső
helyzetéből fogad. A belső körülmények nem indokolták?
Nem. A belső ügyek azt várják el, hogy én világosan, érthetően, megérthető módon beszéljek az irányokról, amelyeket Magyarországnak szerintem követnie kell, és erre kérjek főhatalmazást. Itt ez a fontos.
Az irányok az magában foglalja a megvalósítás tartamát is? 2 év, 4 év, 8 év, 10 év?
Hát természetesen erről is van a fejemben egy kép, amit lehetett ebből felelősséggel elmondani, el is mondtam, de az ütemezés kérdése az elválik az irányzás, az irány, vagy az irányzék kérdésétől. Az irányt azt tartani lehet, az ütemezés pedig mindig igazítani kell a éppen változó helyzethez. Van, amikor gyorsabban tudunk haladni, pedig azt gondoltuk, hogy nem így lesz, és van, amikor lelassulunk, pedig reméltük, hogy gyorsabban haladunk majd. Ezt már sokkal inkább aktuális, vagy taktikai, vagy mindennapi kérdésnek tekintem. Olyan kérdésnek, amiről valóban a mindenkori kormánynak kell döntenie. De az irányt azt a választópolgároknak kell kijelölni, mert az a legfontosabb döntés.
Mennyire látja most kényszerítőnek a jövőbeli kormányzás alatt önre nehezedő közhangulatot és a parlamenti ellenzék nyomását? Másfajta ellenzékkel fog szembenézni, mint amihez hozzászokott.
Hát láttam én már mindenfajta ellenzéket, mert amikor a munkásőr volt az ellenzék főereje, meg egy pártrendszer volt, meg azt sem tudtuk, hogy választás lesz, az talán könnyebb volt. Az a nyomás.
Az a munkásőr az egyik legsikeresebb magyar kormányfő volt.
Kicsoda?
Az a munkásőr. ha ugyanerre gondolunk.
Hát most nem, én az 1990-es időkre gondolok.
Akkor nem ugyanarra gondoltam.
Nem ugyanarra gondolunk. 1990-re vagy 89-re, amikor hát a régi világnak véget kellett vetni, és lehetőleg emberáldozat nélkül kellett megnyitnunk egy új világ kapuit. Na, voltak már ilyen helyzetek. Hát nézze, a kormányzás az felemelő és szép munka. Ezért is van rá mindig jelentkező. De nehéz munka is, ezt kár eltitkolni, de aki nem a szépségről, meg a nagyszerűségről beszél, vagy nem azt tartja elsődlegesnek, hanem a megpróbáltatást, meg a törődést, amivel ez jár, a fizikai, meg lelki fájdalmakat, az nem alkalmas erre a munkára. Ez olyan, mint a sportban. Hát az ember törekszik a célok felé, kitűzött maga elé egy célt, mindenki támogatta ebben, sőt, a cél elérése már nem csak az ő ügye, hanem mindenkinek az ügyévé válik, és közben persze nehéz az élet. Másnak se könnyű, miért munkanélkülnek lenni, az könnyű, vagy három gyereket nevelni, annyi pénzből, hogy a rezsit alig lehet kifizetni, az könnyű, vagy egy lakótelepi lakásból elviszi a rezsi a fizetés 70-80-85%-át, az talán könnyű. Általában élni, dolgozni Magyarországonban nem könnyű. Ez alól a miniszterelnök sem lesz kivétel.
Pont ezeket a kérdéseket fogja megkapni alig, hanem a Jobbiktól, amely azonnali radikális megoldásokat követel majd önön.
Minden
ezt is jól fogja viselni?
Persze, a Jobbik vagy bármely más párt részéről minden értelmes javaslatot meg fogunk fontolni.
Számít értelmes javaslatra a következő ellenzéktől?
Nézd, nem
mert hiszem, van olyan politikai erő, amelyik nem számít értelmes javaslatra.
Nézd, nem hiszem, hogy érdemes a reményt föladni.
Hát, ha bejön.
Nézd, igaz, hogy bolond lukból át a bolond szél fúj, de hát az élet oly sok változást hozhat. Egy új helyzetben régi emberek is másképpen viselkedhetnek. Mindenkinek benőhet a fejelágya, megjöhet a felelősségérzete, hirtelen egy új helyzetben átérezheti, hogy most nem a hangerő, hanem a józan ész számít. Miért zárnánk ezt ki?
Kormányzati szerkezetről döntött már?
Hát még egyszer mondom, még a választópolgárok nem hatalmaztak fel, addig én nem dönthetek. A kérdés úgy hangzik, hogy vannak-e gondolataim a dolog felől.
Ez lett volna a második. Vannak. Mit tart kívánatosnak?
Az egyértelmű felelősségi viszonyokat.
Ez itt
nézze. Hát azt jelenti, hogy ha most önnek azt a feladatot adnám, ami ugye nem valami illedelmes viselkedés egy vendég részéről, hogy nevezze meg Magyarország minisztereit, lehet, hogy komoly bajba lenne. Tehát azt kell mondani, hogy az elmúlt 4 évben volt, vagy 70-80 minisztere Magyarország. Hát ez így nem megy.
Tehát azt kevesebb kell.
Hát azt nem csak, hogy kevesebb. Hát nézze, így nem lehet egy országot kormányozni. Emberek kibe járnak, egy átjáróház kibe járnak a kormányban. A fontos kérdések, mint a közbiztonság, hol ide, hol oda kerül, azt se lehet tudni, milyen szerkezetben működik a kormány, vagy legfeljebb azoknak, akik benne vannak ebben a kormányban. Követhetetlen az egész, így nem nagyon lehet dolgozni. Az eredmény jól mutatja ezt. Nyugodt, kiegyensúlyozott, stabil viszonyokat szeretnék, ehhez pedig hozzátartozik az egyértelmű felelősség.
Minden területnek, mint közbiztonság, mint oktatás, mint kultúra lesz külön minisztere, vagy lesznek centralizált,
minden területnek lesz felelőse, és nem meg pontosan tudják, hogy mely kérdésért melyik ember viseli a politikai felelősséget. Őt ismerni fogják, jól fogják ismerni, reményeim szerint sokat fog beszélni az emberekhez, talán még többet fogja őket hallgatni is, tehát lehet tudni, hogy egy-egy terület, ha jól megy Magyarországon, miért megy jól, kinek köszönhető, és ha rosszul, akkor ki felelős ezért.
Ehhez képest másodlagos kérdés, hogy milyen rangban államtitkári vagy miniszteri rangban lesznek?
Ezek már abszolút szakmai, professzionális részletkérdések. A legtöbb választópolgár számára ugyan lehet, hogy érdeklődésükre talán igényt tart, de az életük lényegi kérdéseihez kevesebb közem. Az emberek munkahelyeket szeretnének, közbiztonságot, ha bajba kerülnek és megbetegednek, akkor egészségügyet, a gyerekeiket jó lelkismerettel és nyugodtan akarják elengedni az iskolába. Azt szeretnék, ha a gyerekeik többre vinnék, és úgy látják, hogy az iskola ebben segít nekik. Ezek az alapvető kérdések. A szakmai részletkérdések izgalmasak, nekünk fontosak is, hiszen mi működtetjük mégiscsak a magyar politikai életet, de az emberek szempontjából inkább az eredmény a fontos, az irány, hogy ismét ide térjük vissza.
De végül önön fogják számon kérni, mint a miniszterelnökön, nyilvánvalóan.
Ez az életrendje.
Innen folytatjuk a hírek után. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, miniszterelnök jelöltje, az Aréna vendége.